Ebben a világban senki se hibátlan.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikánban első alkalommal rendeztek nemzetközi csúcstalálkozót a gyermekek jogairól a gyermekek világnapjára létrehozott pápai bizottság szervezésében. Február 3-án ezen az eseményen jelentette be a Szentatya, hogy külön a gyerekeknek szentelt levelet vagy buzdítást szándékozik kiadni. A csúcstalálkozón aktivisták és civil szervezetek vezetői voltak jelen. A világ minden tájáról érkeztek előadók, hogy megvitassák az alapvető emberi jogok nélkül élő gyermekek millióinak globális válságát. A csúcstalálkozón többször visszhangzott az az üzenet, hogy semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A Szentatya kiemelt egy kifejezést, amelyet Ibrahim Faltas atya, a Szentföldi Ferences Kusszúdia helynöke használt. A gyerekek figyelnek bennünket. Elmondta, a gyerekek figyelnek bennünket, mert látni akarják, hogy mi felnőttek, hogyan éljük az életünket. Majd bejelentette, a magam részéről, hogy folytonosságot adjak ennek az elkötelezett munkának, és hogy előmozdítsam azt az egész egyházban, szándékomban áll egy, a gyermekeknek szentelt, még nem tudom pontosan, levelet vagy buzdítást készíteni, fogalmazott Ferenc pápa. Ferenc pápa Hörkurut miatt a vatikáni lakóhelyeként ismert Szent Márta házban végzi tevékenységét szombaton is, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Matteo Bruni szóvivő tájékoztatása szerint a 88 éves egyházfő napok óta betegeskedik. A bronhitisz miatt csütörtökön a Szent Márta házban tartotta az audienciákat, pénteken és szombaton is ugyanott fogadja, illetve fogadta vendégeit és munkatársait. A nyugdíjasok mindig a balliberálisok megszorításainak célkeresztjében voltak, mindig rajtuk spóroltak. Gyurcsány Bajnai elvette a 13. havi nyugdíjat az idősektől, és most a Tisza ugyanazt akarja. Hangoztatta a kormány szóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban. Vitályos Eszter értékelése szerint a balliberálisok ugyanazt a balos gazdaságpolitikát veszik elő újra és újra. Magyar Péter emberei is a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélnek épp, ahogy Brüsszel is. Micsoda véletlen, jegyezte meg. Nagyon úgy tűnik, vélekedett, hogy ahogy a saját tanácsadója elmondta, Magyar Péter egyszerűen nem szereti az időseket. Jobban szereti brüsszeli gazdáit, és nagyon meg akar nekik felelni. Vitályos Eszter hozzátette, akkor most még egyszer nyomatékosan Brüsszel régi és új embereinek is. El a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól. A kormány szóvivő azt is mondta, az időseket pedig szeretné megnyugtatni, hogy a kormány teljesíti, amit vállalt. Hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj. Itt lenne az ideje mindenhol kimondani, hogy az európai migrációs politika teljes kudarc, fogalmazott közösségi oldalán közzétett videó bejegyzésében a Fidesz frakció vezetője, amelyben elmeháborodottnak nevezte Soros Györgyöt. Kocsis Máté azt írta, Németországban az előrehozott választás egyik fő témája a migráció. Az emberek 70%-a változást akar, a választott vezetők pedig összekötözött lábakkal járják törzsi táncaikat a politika színpadán. Mindeközben a közvélemény a bevándorlók rovására írja, hogy 10 év alatt duplájára nőtt a nők elleni erőszak, gyakorlatilag a késes támadások és a terrorcselekmények, tette hozzá. Február 20-áig lehet jelentkezni a középiskolákba, tudatta az Oktatási Hivatal honlapján. Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását. Így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolába jelentkezzenek. Idén az írásbeli vizsgán mentességgel, illetve kedvezménnyel nem rendelkező tanulók adatai alapján a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 52,72, a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 55,57, a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 71,41 pontot értek el. A korábbi évek eredményei is elérhetők az oktatás.hu felületén, és összevethetők az idei adatokkal. A kitöltött dokumentumokat február 20-áig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az oktatási hivatalba. A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség. Végül az időjárásról. A Dunántúlon jobbára közepesen vagy erősen felhőségre van kilátás. Ezzel szemben a Dunától keletre inkább csak változó vastagságú fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható. Több helyen megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet 4 és 9 fok között várható. Híreket hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Magyar Nyelv napján november 13-án Laskai Anna a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetett dr. Takács Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszék vezetőjével. Az epizódban szó esik a Tittelpál könyvtár és a tanszék kapcsolatáról, az oktatás-kutatás rendezvények hármasáról, a személyes érdeklődéseikről, valamint a fin dizájnról is. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem januári nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte. A rektor hangsúlyozta, az EGRI intézményben 1774 óta folyik magas szintű oktatás, amelyet 2024-ben Magyar Örökség díjjal ismertek el. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona beszédében az Alma Mater 250 éves oktatói tevékenysége és elért eredményei mellett a jelen fontosságát is kiemelte. Elmondta, az EKE nem csak a térség, hanem az ország meghatározó tudásközpontja is. A rektor kiemelte, a pedagógus képzésnek Eger ma is fellegvára, amit az egyetem komplex alapprogramja is bizonyít, élményalapú oktatást megvalósítva közel 600 intézményben. Továbbá az intézmény képzési kínálatáról is tájékoztatta az érdeklődőket. Kifejtette, az EKE lehetőséget biztosít hallgatóinak a kettős diploma megszerzésére is, például szőlészborász és programtervező informatikus szakokon, valamint számos ösztöndi és hallgatói támogatás is várja a lendő egyetemistákat. A rektor hozzátette, az egyetem hallgatói a világ minden tájáról érkeznek az intézménybe, többek között Indonéziából, Új-Zélandról és Európa minden országából. Olyan egyetemre várjuk leendő hallgatóinkat, ahol a szakmai tudás átadásán túl olyan emberi értékeket közvetítünk a hallgatók felé, mint a tisztesség, a jó szándék és nem utolsó sorban a szeretet, emelte ki dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Ünnepélyes keretek között írták alá a tankerületek vezetői együttműködési megállapodásukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel. Ennek értelmében az egyetem pedagógus hallgatói számos gyakorlati hely közül választhatnak, ahol felkészült mentorok segítik őket. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a 250 éves múltú egyetem már számtalan lépést tett a pedagógus képzés megújításáért és a minél magasabb színvonalra emeléséért. Becslések szerint mintegy 50 ezer pedagógus vette át oklevelét az Eszterházin és Jogelőd intézményeiben. 2014-től egyetemünk vállalta fel az élményalapú, korszerű és innovatív komplex alapprogram módszertanának kidolgozását, amely már a 600 iskolában közel 12 ezer pedagógust és 220 ezer kisdiákot ér el. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hangsúlyt fektet arra, hogy pedagógus hallgatói már az első fél évtől a gyakorlatban is belekóstolhassanak az iskolák légkörébe, ahol felkészült mentorok személyre szabott képzési program alapján kísérik őket a pedagógussá válás útján. A megújult képzési rendszerben a pedagógus képzés során megszerezhető kreditek 25%-át a gyakorlati tárgyak teszik ki, a tanárszakos és alapszakos hallgatók oktatása külön zajlik, valamint nagy figyelmet fordítanak a szakmódszertanra, hogy az adott tárgy ismereteit milyen formában, milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban átadni a kisdiákoknak. Heves vármegye gazdaságáért díjban részesült az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. Az eseményen elhangzott, az EGRI felsőoktatási intézmény olyan szellemi tudásbázist képvisel, amely által folyamatosan javul szűkebb hazánk teljesítő képessége és fejlődik munkaerőpiaci kínálata. Az elismerés dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor vette át az MKIK főtitkárától, Csókai Ákostól és a HKIK elnökétől dr. Bánhidi Pétertől. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamarával való több évtizedes együttműködés részeként minden évben közös rendezésben valósul meg a Pontot Parti és a Kutatók Éjszakája, elindult az egyetemen a vállalkozói kompetenciafejlesztés tantárgy, de az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem által koordinált területi innovációs platform is jelentősen hozzájárul szűkebb hazánk innovatív folyamataihoz. Az eseményhez kapcsolódóan idén is bemutatták a HKIK, a Heves vármegyei hírlap és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közös kiadványát, ami évről évre megjelenik top 50 néven. A kötet kidolgozásában aktívan részt vett az EGRI felsőoktatási intézmény, hiszen a gazdasági elemzések az egyetem falai között készültek. Több mint 100-an végezték el az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ősszel indult Senior Akadémiáját. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti kurzusokat teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a líceum kápolnájában. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen azzal a céllal, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI felsőoktatási intézmény 4 területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az akadémisták alapfokú informatikai és egyháztörténeti képzéseken vehettek részt, de megismerkedhettek a borkultúra alapjaival és Eszterházi hagyatékával is. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona a Líceum kápolnájában tartott ünnepségen kiemelte, Eszterházi Károly püspök 250 évvel ezelőtt a tudás és a művészetek javára építette meg az Alma Mátert. A rektor hozzátette, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen azonban nem csak az oktatás és kultúra közvetítése, hanem az intézmény harmadik missziós feladata is kiemelkedő, minden olyan tevékenység, ami az emberek jobb létét szolgálja. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, az elmúlt 3,5 év az EGRI főegyházmegye szárnyai alatt katolikus egyetemmé válva egy igazi sikertörténet, melynek kulcsa az emberi, keresztény értékek megnyilvánulása, a keresztény konzervatív értékek tisztelete. Az ünnepség folytatásában összesen 135 oklevelet osztottak szét a jelenlévők között, minden kurzus elvégzése ugyanis felnőtt képzési tanúsítványt adott. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Vendégem dr. Takács Judita, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Judit, te azok közé tartozol, aki kis túlzással tényleg minden nap betér a könyvtárba, lehet azt mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk egymással. Használod is az állományunkat, keresed is a társaságunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian kérdezem meg, hogy a Tittelpár könyvtárról neked milyen benyomásaid vannak, mi jut eszedbe, hogyha meghallod a nevünket.
Köszönöm szépen először is a meghívást, Anna. Az első élményem a könyvtárról az még 8 évvel ezelőttről származik. Én 2016-tól kezdve dolgozom az intézményben, és hát amikor először bementem a könyvtárba, akkor engem a terek nyűgöztek le. Hatalmas belmagasság, nagyon igényesen végiggondolt fa, burkolat, a galéria, hát az valami fantasztikusan szép. Úgyhogy az első benyomásom nagyon-nagyon pozitív volt, és a terek azóta csak szebbek, meg kényelmesebbek lettek, amióta vannak babzsákok, azóta azt mondhatjuk, hogy már nem csak szép, hanem kényelmes is a könyvtár használat. Úgyhogy nekem nagyon pozitív volt ez az első benyomásom. Ami még nagy élmény volt, hogy én a Debreceni Egyetemen tanultam, és sokáig ott is dolgoztam, és az ott egy köteles könyvtár. Iszonyatos mennyiségű dokumentummal mindent el lehetett ott érni. Ugyanakkor viszont nem szabad polcon voltak, pont a hatalmas állomány miatt a könyvek kirakva, tehát nem találkoztam velük, hanem csak kikértem őket, katalógust használtam. Itt meg ott vannak a könyvek. Tehát nekem az élmény, hogy bejövök, és lehet böngészni a könyvek között, úgyhogy szinte minden héten megtörténik az, hogy jövök egy kis cédulával a kezemben, hogy ezt a könyvet keresem, és aztán viszem azt az egyet, meg még 3 másikat. Tehát nekem nagyon nagy élmény ez a szabadpolcos rendszer. Nagyon-nagyon szeretem.
Annyira jó ezt hallgatni, mert számomra is ez az igazi könyvtári élmény. Igen. Hogy megyek valamiért, de elcsábulok. Igen. És jó találkozni közvetlenül a kötetekkel.
Igen, tehát én meg se tudom mondani, hogy hány olvasmány élményem van úgy, hogy megnéztem, hogy mi is ez, és aztán vittem haza elolvasni. Szerintem mondom, minden héten megtörténik. És ami még nagyon pozitív volt, és ezt szeretném kiemelni, hogy első pillanattól kezdve nagyon-nagyon komoly szakmai támogatást kaptam. Tehát amikor idejöttem, akkor ugyanazokat az órákat tartottam, mint a Debreceni Egyetemen, de nem tudtam, hogy mit adhatok ki szakirodalomként, miből van megfelelő példányszám, mi lehet a tankönyv, és ugye nekem ezt ellenőriznem kellett. És Kun Zsuzsa fogadott annak idején néhai kolléganőtök, nagyon nagy szeretettel, nagy szakértelemmel megmutatott mindent, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt az első benyomásom, és azóta is szerencsére minden élményem igen pozitív a könyvtárral kapcsolatban.
Ehhez azért könyvtár szempontból mindenképpen szeretném azt hozzátenni, hogy nekünk is nagyon nagy segítség az, amikor az oktató hagyatkozik ránk, és megélheti, meg megélhetjük mi is, hogy hagyatkozhat ránk. Vagyis ha valaki, és egyre többször történik meg szerencsénkre, a tárgya oktatását pontosan azzal kezdi, amivel te is, hogy bejön a könyvtárba, ellenőrzi, hogy mennyi kötet van, jelzi felénk, hogyha van valamire pluszba igénye, hiszen nekünk az a célunk, hogy valóban minél inkább támogassuk az oktató munkáját, és hogy a hallgatóknak is elérhetővé váljon a kiadott szakirodalom, de ezt akkor tudjuk megtenni, ha egyeztetünk róla, úgyhogy ezért mi is mindig nagyon hálásak vagyunk.
Igen, hát ez nekem napi élményem, hogy kiderül, hogy nincs egy könyv, tehát nem találunk példányt belőle, és aztán én leadom a címét, és egyszer csak szóltok, hogy ó, megérkezett a könyv, tehát ez nagyon pozitív tapasztalat.
És ugye nem csak te jössz hozzánk, hanem a mi szempontunkból is nagyon fontos az, hogy oktatói oldalról, ha lehet ezt mondani, megtámogatod azt, hogy a hallgatók könyvtár használóvá váljanak. Mert nagyon kell az a fajta feladatkiadás, és egyébként az a fajta oktatói támogatás, hogy jöjjenek, használják az állományt, merjenek bejönni a könyvtárba, és ugye a leginkább elhíresült feladatunk, és közös kis projektünk most már évekre visszamenőleg, az az évelején megkapott elsős magyar szakosoknak szóló feladat, aminél szótárt kell használniuk. Most például, mielőtt jöttem a beszélgetésre, meg is számoltam, most éppen 30 különböző kötet van elhelyezve ott, és természetesen bővítjük még kérésre a számukat, de szándékosan ezt mi mindig kihelyezzük egy asztalra. Tavaly nagyon rácsodálkoztál, és tetszett neked is, hogy külön akkor egy ilyen kis kutatói állomást hoztunk létre belőlük, és jó érzés azt megtapasztalni, hogy bejönnek, kézbe veszik a köteteket, természetesen van, ami elérhető elektronikus formában is, és használják azt is minden további nélkül. De azt látjuk, hogy számukra is élmény, és egyébként most már többször megtörténik, hogy nem magányosan térnek be hozzánk, hanem többen valóban egy ilyen csapatmunkát megélve érkeznek, és oldják meg a kiadott feladatot. Ha erről mesélnél egy kicsit, hálás lennék, hiszen én csak azt látom, hogy érkeznek, dolgoznak, és örülünk neki, hogy kapcsolatba kerülünk.
Filológia órát tartok évek óta, és az első dolog, amit változtattam a kurzuson, az az volt, hogy kértem az áthelyezését a könyvtárba. Ugyanis a filológia órának az a lényege, hogy forrásokat mutatunk, a nyelvészeti ismeretszerzés módszereit, katalógusokat, különböző szakirodalom használattal kapcsolatos praktikus technikai dolgokat tanítunk meg a hallgatóknak, és a kurzus azzal zárul, hogy egy szóhoz kapcsolódó etimológiát, jelentésvizsgálatot, szinonima vizsgálatot kell 3-4 oldal terjedelemben megírni. Ezen mindig elborzadnak a hallgatók, ez elsőre borzasztóan nehéznek tűnik szakszerűen elkészíteni egy ilyen szöveget, de hát az egész fél év arról szól, hogy erre tréningezem őket. A legelsőbb, hogy mindenki iratkozzon be a könyvtárba. Tehát ez az alap. Enélkül nem fognak tudni boldogulni. A következő az az, hogy kérem, hogy és a VPN-t is telepítsék a gépükre. Már unják, tudom, látom rajtuk, hogy unják ezeket, de a végén mindig hálásak, hogy otthonról is tudtak dolgozni, tehát igyekszünk nekik praktikus háttér segítséget, háttér információkat is adni. Általában novemberben kezdik írni ezt a szóéletrajzot. Onnantól kezdve látom én is azt, hogy így csoportokba verődve a feltornyozott szótárok mögött ülnek, felhős homlokkal és összeráncolt szemekkel, és hát nagy munkában vannak. Utólag mindig azt mondják, hogy nagyon-nagyon hasznos volt a feladat, benne lenni nyilván nem kényelmes nekik, meg dolgozni ezen a feladaton, de összességében van, aki, amikor később hozzám jön tudományos szövegírása kurzusra, akkor van, aki azt mondja, hogy neki ez volt az első fontos szöveg, amit írt az egyetemen. Ez a szó életrajz. Úgyhogy azt gondolom, hogy a továbbiakban is fogom ezt a feladatot adni. Hasznosnak tartom, és nagyon jó, hogy kapnak a könyvtárban ehhez olyan segítséget, hogy nem kell egyenként előszedetniük, vagy szedniük a forrásokat, hanem hát ilyen kényelmes körülmények között a kezük alá dolgoznak a könyvtárosok, és csak bemennek, és terülj-terülj asztalkán várja őket.
Kérdezted is, hogy mit szólnak hozzá. Én is azt látom, hogy mindig pozitív a végkifejlet, és egy jó élménnyel zárják.
Igen.
Az egyetemi oktatói léthez nagyon-nagyon hozzá tartozik a kutatói lét is. Kutatóként hogy tapasztalod, hogy látod ezt, mennyire szolgálja a könyvtár valóban a kutatói létezést is?
Hát ehhez van egy teljesen konkrét tapasztalatom. Egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalat. Gondolom, hogy nem én használom egyedül ezt a szolgáltatását a könyvtárnak. Sokan ismerik, de azért szeretném reklámozni, mert nagyon pozitív. A könyvtárközi kölcsönzésre gondolok. Először meglepett az, hogy nem túl nagy a könyvtár állománya, tehát hogy fogok én itt mindent megtalálni, amit megszoktam. És aztán rájöttem, hogy ó, hát majd akkor én ezt elkérem, vagy kikérem, tehát könyvtárközi kölcsönzéssel jutok hozzá, és aztán vérszemet kaptam, mert elkezdtem olyanokat is kérni, ami külföldről is viszonylag nehezen beszerezhető, és mindent megszereznek a könyvtárosok. Tehát nagyon pozitív tapasztalatom van, pedig mondhatom, hogy nagyon fura dolgokat szoktam kérni. A legfurább az eddig egy különleges aspektusból márkaneveket vizsgáló monográfia volt. A Hawaii Egyetemen jelent meg, és onnan szerettem volna kérni, de szerencsére kiderült, hogy egy német egyetem könyvtárában is megvan, úgyhogy Németországból sikerült megszereznem. Most éppen Finnországból várok egy kötetet, tehát én abszolút kihasználom a könyvtárnak ezt a szolgáltatását, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert nagyon jól működik, hatékony, gördülékeny, és tényleg nincs olyan, amit ne tudnátok megszerezni.
Ezt azért is jó hallanom, mert legyen az akár az elektronikus és a távoli elérést szolgáló szolgáltatásaink valamelyike, vagy akár a személyes találkozást is feltételező kölcsönzés és a hagyományos fénymásoláshoz, szkenneléshez kapcsolódó szolgáltatás. Köre, vagy akár ez a könyvtárközi kölcsönzés, mindig az a célunk, hogy használják a könyvtárat. És ilyen szempontból a legjobb, amit tehetsz a mi szempontunkból is, és bármelyik oktató, és természetesen ez a hallgatók számára is elérhető szolgáltatásunk, hogyha kihasználják ezt a lehetőséget, és minél több szolgáltatásunkat minél gyakrabban használják. Ami még eszembe jutott egyébként, itt az oktatói és a kutatói léten kívül a bemutatásodkor hangsúlyoztam ezt is, hogy könyvtári rendezvények, akár saját rendezvények állandó megszólalója és vendége vagy, amire én konkrétan emlékszem, az a Tittelesték visszatérő előadójaként köszönhetünk téged. Ilyen szempontból milyen tapasztalataid vannak a könyvtárral?
Hát most már tényleg unalmas leszek, mert kifejezetten jók etéren is a tapasztalataim.
Mondjál valami rosszat is.
Hát nem szívesen, meg nem is tudnék, az az igazság, mert én eddig tényleg kifejezetten azt tapasztaltam, tapasztaltam, hogy gördülékenyen jól működik a szervezés. A tittelestéket azt különösen nagyon szeretem. Mindig valami olyan témáról adok elő, ami nem annyira tudományos, viszont borzasztóan érdekes, és engem is kifejezetten érdekel. De ezen kívül a tanszéken is, meg az intézetben is a rendezvényeinket igyekszünk a könyvtárba szervezni. Nem csak szakmai rendezvényeket, tehát konferenciákat, például éppen most is zajlik egy az intézet részéről egy konferencia a könyvtárban. Nekünk a nyelvészeti tanszékről november 25-én lesz egy rendezvényünk, egy konferencia, tehát igyekszünk ide szervezni, mert szép a helyszín, illusztris a helyszín, abszolút belakható, tehát nem is túl nagy, úgyhogy előszeretettel használjuk. Másrészt viszont, ami nekem nagyon tetszik, hogy közösségi térként is használjuk a könyvtárat, tehát magyaros közösségi térként. Ami hirtelen szembe jutott, és nagyon örülök, hogy a hallgatók ezt megszervezték, 2019-ben jött először az az ötlet, hogy szalagavatót akarnak a hallgatók csinálni. És hát ti ebben azonnal partnerek voltatok, pedig estében nyúló rendezvény volt, és ebből hagyomány lett. Hát a Covid egy kicsit megszakította ezt is, de az elmúlt 2 évben is volt szalagavató. Reméljük, hogy az idén is a hallgatók megszervezik. Ez most felhívás volt a hallgatóknak. Úgyhogy közösségi térként is használjuk. Karácsony előtt volt régebben az Irodalom ajándékba című sorozatunk, amit szintén hallgatók szerveztek, és ha jól tudom, akkor most is lesz decemberben egy ilyen rendezvény. Úgyhogy mi szeretünk itt összegyűlni. Tényleg magunkénak érezzük ezt a területet, magyaros könyvtárként emlegetjük, tényleg azt mondanám, hogy a mi terünk.
Egyébként ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk mi is, és azt mi is megtapasztaljuk, hogy ha azok az oktatók, akik egyébként is tanteremként használják a tereinket, rendszeresen napi kapcsolatban vagyunk, sokkal gördülékenyebb ugye a kommunikáció is, eleve van egy kölcsönös jó indulat, és sokszor azt gondolom, hogy más esetben sem más áll a hátterében, csak az ismeretlenség miatt valóban sok minden sokkal nehezebb, mint hogyha napi kapcsolatban lévő emberek tudnak egymással megbeszélni akár egy rendezvényt is, és ugyanígy egyébként számunkra is sokkal otthonosabb, sokkal kellemesebb, ha mondjuk egy konferencia történik, megint csak olyan térben, mint ahogy a tanóráknál is, hogy eleve oda tartozik. Tehát eleve, ha irodalom és nyelvészet és nyelvtudomány a téma, akkor ugye sokkal könnyebben tudjuk akár megszervezni is ezt, akár abban a térben is támogatni. Jelentse ez akár azt, hogy a mai konferencia résztvevői is éppen megállnak a legújabb újdonságokat ajánló polcunknál. Például lesz majd a fordítással kapcsolatos előadás is. Ott azért igyekszünk kitenni épp azt a példányt, vagy annak a fordítónak a könyveit, vagy éppen a hozzánk érkező szerzőknek a könyveit. Tehát igazából, ha nem is a mi rendezvényünk, tudjuk segíteni azt, még egy nagyon más témánál, még a legjobb indulattal sem tudjuk ezt megtenni.
Mi ezt abszolút érezzük, amit csak lehet rendezvényt, azt szeretünk idehozni.
Beszéltünk itt az oktatói, beszéltünk a kutatói, és akár ugye az előadói munkádról, szerepeidről is. De magánemberként, akár a kikapcsolódásodat, a személyes fejlődésedet, az érdeklődésedet hogyan szolgálhatja a könyvtár? Akár említetted, hogy a tittelestéken nem feltétlenül tudományos témában is igyekszel sokkal közérthetőbb előadásokat tartani. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
Mondhatjuk azt, hogy ez az én hobbim. Vannak olyan témák, amik nagyon érdekelnek, de igazából semmiféle tudományos relevanciája nincsen. Én alapvetően névtannal, személynévtannal foglalkozok, és ennek kapcsán került elém az a kifejezés, hogy mindenkinek a maga péterkéje fáj, tehát hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Tehát nekem nem fáj ugyan a péterkém, de hogy van egy olyan téma, ami nagyon érdekel, ez hát nem is egy téma, ez minden, vagy bármi Finnországgal kapcsolatban. Finnugor nyelvészetet is végeztem, úgyhogy nagyon szívesen tartok olyan előadásokat, amiknek van valami Finnországhoz, vagy a finnekhez kapcsolódó aspektusa. Úgyhogy volt már előadásom arról, hogy miért a finnek a legboldogabbak a világon, vagy legalábbis miért ők vezetik a boldogság statisztikát. Volt előadásom a finn találmányokról, finnovációk néven, de egyéb témához kapcsolódóan is, tehát például a névtanhoz, névdivathoz kapcsolódóan is nagyon szívesen tartok előadásokat. És azt tapasztalom, hogyha valakit érdekel a téma, amiről beszél, az nagyon tudja vonzani az embereket. A finnovációs előadásomat nyilván a Líceum Televízió jó voltából, de a tévén keresztül nagyon sokan látták, és nagyon sokan jelezték vissza, hogy érdekes volt. Nem is tudták, nem is hallottak róla korábban, és hogy milyen érdekes volt a téma, úgyhogy ilyenkor azt érzem, hogy hát nem volt tudományos, de érdekes volt, sokan reflektáltak rá, úgyhogy megérte megtartani.
Egyébként szerintem a tudományos ismeretterjesztésre nagyon-nagyon nagy szükség igen. van, és azért mi ezt mindig hangsúlyozzuk könyvtárként, hogy itt Eger közepén, a Líceum épületében nagyon igyekszünk mindenkit szolgálni, éppen ezért nyilvános könyvtárként működünk. De ugyanezt gondolom, hogy ha tényleg egy komoly tudásközpontként működik ez az intézmény, akkor az oktatóinak a tudását minél szélesebb körben érdemes megmutatni, és nagyon jól esően hallgattam most ezt, hogy úgy tűnik, hogy valóban tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként mégiscsak jól eső érzés megmutatni egy olyan szegmensét is a te érdeklődésednek, és akár kevésbé tudományosan megfogalmazni azt, ahol átüthet a lelkesedésed, az emberi mi voltod, és minél inkább megismerhető a személyiséged is.
Igen, van a személyiségemnek egy olyan oldala, amit még eddig nem tártam fel, de nagyon-nagyon tervezem, hogy megkereslek titeket. Én nagy rajongója vagyok a finn dizájnnak, finn forma tervezésnek, írtam is már erről, meg gyűjtöm is az ide kapcsolódó tárgyakat, és Alvar Aaltónak vagyok nagy rajongója, úgyhogy majd lehet, hogy egy ilyen témában fogok kopogtatni a tittelesték kapcsán nálatok, mert erről nagyon-nagyon szívesen beszélnék még.
Abszolút felcsillant a szemem erre is, egyrészt azért, mert a nyitottságot is mindig nagyon hangsúlyozzuk, de valóban igyekszünk mindenféle megkeresésben a lehetőséget látni mi is, és a kapcsolódást akár az oktatókhoz, akár a hallgatókhoz, akár ahogy mondtam a környéken élőkhöz is, és az Egerben élőkhöz. De nekem is van, éppen Finnországból kaptam egy fantasztikus dizájnernek a szettjét, egy neszeszert és egy hozzáillő kis táskát, és teljesen el voltam ragadtatva, és rákerestem. Úgyhogy ha más nem, én már ezzel meg tudom támogatni majd ezt az előadást. Szóval egy Mari Mekko neszeszer, boldog tulajdonosa, és egy ilyen kis
nagyon
tartó.
Nagyon irigyellek.
Én végtelenül boldog voltam, és teljesen ragadtatással használom azóta is ezeket, úgyhogy azért mondom, hogy ezzel majd meg tudom támogatni ezt
köszönöm
az előadást.
Köszönöm szépen előre is.
Judit, köszönöm, hogy ennyi mindenről meséltél, és abban bízom, hogy ez mindaz bizonyítja, hogy mennyire élő a kapcsolatunk, akár ugye oktatóként, kutatóként, de azért csak elárultuk, hogy személyes érdeklődés alapján, akár magánemberként is. Remélem, hogy mindezt hallva sokan felkerekednek majd, és felkeresik a Tittápál könyvtárat, és megtapasztalják azt, hogy mennyi mindennel igyekszünk segíteni mindenkinek a tanulását, kutatását. Úgyhogy jöjjenek, keressenek bennünket!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Boronkai József atyának, a miskolcavasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését a Szentföldről, és bemutatjuk Bán Jónás atyának, a kárpátaljai ferences misszió vezetőjének legutóbbi szentbeszédét is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Visszatérve erre a kapura, hadd mondjak el, hát nem egy élmény, mert számtalanszor megtörtént velem, csoportokat vezettem ide, és miközben az ember vehemesen magyaráz, hogy ez az alázat kapuja, és így tovább is be akar jutni, egyszerűen bum, beveri a fejét. És miközben mondom másoknak, hogy mindenki hajtsa meg a fejét, akkor közben én nem figyelek oda, hogy bum, beverem a fejem. És számtalanszor úgy elgondolkodtam rajta, hogy oké, akkor még mielőtt beszélnél, hajtsd meg a fejed. Azért nevezik az alázat kapujának, mert ott, ahol a világ megváltója megszületik ott az ember, ne nagy szavakkal, hanem a természetének egyszerűségével próbálja meg megalázni magát, és csodát lát majd benne. A judeai pusztát látjuk, Jerikó és Jeruzsálem között, a halál völgyét látjuk, a Koziba György kolostorral, itt látjuk a barlangot, hogy milyen is lehet, és álljunk meg itt egy pillanatra, Betzahurban vagyunk, vagyis a pásztorok mezején, viszonylag közel Betlehemhez, és abban a templomban, ahol található az a kis bejárat, az alázat kapuja, ott már nem így lehet látni a barlangot. De hogy Jézus hol születhetett meg, azt leginkább itt a pásztorok mezén lehet megtapasztalni. Most már természetesen tettek oda a lépcsőket, hogy a zarándokok lejussanak biztonságban, de így kell elképzelni a barlangot. Valahogy így, ezen a területen. És hát látunk réseket, látunk bejáratot, barlang bejáratot, el lehet képzelni ezeket a képeket is, ahogyan Jézus elmondja, hogy én vagyok a jó pásztor, mert a pásztor az a hideg éjszakában ide terelte be a juhokat, és lefeküdt a barlang bejáratához, főleg, hogyha egy bejárata volt, igyekezett egyébként alkalmas helyet találni a nyájnak, és úgy számolta a juhokat, hogy közben ugye oda tette a mérőt, vagyis a pásztor botot, és a barikák szépen ugye átugráltak rajta, és közben számot tudott vetni, hogyha ne találtán egy elkoborolt, akkor utána tudott menni. Értjük a képet, a jó pásztornak a képét, hogyha benn vagyunk egy ilyen barlangban, és eszünkbe jut Jézusnak a jó pásztorképe, és megérítjük, akkor úgy helyreállnak a dolgok. A másik, farkasok a pusztai oroszlán ekkor még, akár Krisztus korában, de az Ószövetség világában biztos, hogy létezett. Azért ezek lecsaptak ezekre a bárányokra, főleg, hogyha egy helyen voltak. A pásztor az életét adta azért, hogy elhajtsa a saját nyájától. Nem a béresről beszélünk, akinek nem sajátja a nyája, aki elszalad, amikor jön a veszély, hanem a pásztor, aki az életét adja a juhaiért. Jézus olyan képeket használ, természetből, a munkavilágából vett képeket, amelyeket így lehet megérteni, hogy mit is jelent ez. És ráadásul a pásztor egy ilyen helyen születik, a barlangban. A Gloria in Excelsis Deo, csodálatos kis templom, egy csillagot formál, azt gondolom, hogy erre most több időt nem szeretnék rászállni, de itt találhatók a barlangok a templomnak a környezetében. A születés bazilikája, főleg ugye a Nagy Konstantin féle korból, illetve Justinianus császár korából többször leégett egyébként az idők során. A barlang fölé épült maga a templom, és itt most különféle paneleket tetszenek látni a leghíresebb helyek, de most ettől tekintsünk el, menjünk tovább. És akkor innentől kezdve két külön képet látunk. A képnek a túloldalán azt látjuk, hogy ott van ugye a bejárat, és amikor belépünk, akkor ezzel találkozunk az embernek. Az első gondolata az, hogy jó helyen járok. Hát nem elhanyagolt ez a hely? Úgy néz ki, egy istáló. És hosszú időn keresztül egyébként ilyen is volt. Most már hála legyen Istennek, egyébként a felújítások, azok szépen kezdenek beérni. De én hosszú időn keresztül úgy jártam, hogy beléptem, és elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet ezt felújítani? Ha végig gondolja az ember, hogy akár Magyarországon hány templom újul meg, és milyen csodálatos, egyik szebb, mint a másik, a világ megváltójának születése, születésének helye, nem érdemelné meg azt, hogy felújítsák? Mit tetszenek gondolni? Mi az, ami akadályozta ezt? Az ember. Mi az, ami ezt akadályozta? A kereszténység. Három keresztény felekezet. Görög ortodoxok, örmények és a ferencesek. Az idők során nem tudtak megegyezni. Mindenki igényt tartott. Van egy úgynevezett státusza, státuszkója öt templomnak. Itt most szűkebb értelemben, ha erről beszélünk, három részre osztják föl, és kéz és láb és területek nem változhatnak, sem időpontok, de sem szőnyeg, sem gyertya. Semmi. Van egy ferma, amit megírtak például a Szentsír bazilikában, azt mondja, 1856-ban, és ez a ferma olyan botrányokat okozott, hogy a 19. század végétől, vagy közepétől még egy van ott az úgynevezett botrány létrája a bejárat fölött, amit el sem lehet mozdítani. Nem lehet elmozdítani, mert az, ezt a státuszt, ezt gyakorlatilag felborítaná. Tehát sem berendezési tárgyakat, semmit, mert hogy mindenek abban az állapotban kell maradni, ami a 19. század közepén volt. Na most ez az, ami leginkább akadályozta, hogy ez a templom például megújuljon. És itt persze három felekezet, de Jeruzsálemben a Szentsír bazilikánál öt felekezet van. És az etiópok pedig még fölépítkeztek a bazilikának a tetejére. Tehát leginkább az ember akadályozta az, hogy ez megtörténjen. Mi az, ami kimozdította őket? Két trauma. Az egyik a Covid. A másik pedig, hogy majdnem rájuk omlott a templomnak a tetőszerkezete. Már 2016-ban azt mondták, azt megelőzően, talán néhány évvel már azért ezt eldöntötték, hogy már pedig, ha nem akarjuk, hogy a nyakunkba szakadjon a templom, akkor nekünk egységben kell közösen dolgozni. És ez volt gyakorlatilag az, ami eredményezte, hogy toszkánai művészeket hívtak be, ők elkezdték a falon restaurálni azokat a csodálatos mozaikokat, amiket a világ csak homályosan látott addig, elkezdték a padlózatot felújítani, elkezdték a csodákat, a művészeti csodákat felújítani, és gyakorlatilag megmaradt a templom. Ha nem is az eredeti épségében, de így látjuk, hogy belülről ezek a csodák mind-mind Justinianus császár korából a bejárati kap, csodálatos. Aztán itt a padlózat alatt látjuk Idon a császárnő korából, ha fel van nyitva a padló, azok a csodálatos mozaik padlók, amelyek tényleg a 4. századból származnak, hiszen a Szentföld az egyik legősibb temploma a 4. század közepéről. Egyszerű a templom, tetszenek látni, de hát egy háromhajós bazilikáról beszélünk, és a középső rész ugye a görög ortodox egyháznak van a birtokában, ott hátul lehet is látni az ikonosztázion, és az ikonosztázion, illetve az oltár alatt található lenne a barlang, oda mindkét oldalról le lehet jutni. Még egy érdekessége, ugye az ősatyák meg a szentatyáknak ugye a vasárnapján, hát Máté evangéliuma ugye egy nemzetség táblával, egy genealógiával kezdődik, hogy ki kinek a leszármazottja. 3x14 nemzetséget mutat be, Ábrahámtól Dávidig, Dávidtól a babiloni fogságig, babiloni fogságtól pedig szintén 14 nemzetség, 3x14 nemzetség egészen Jézus születéséig. És itt, amit megtaláltak egyébként, lehetett természetesen látni, de nem ilyen szépen, ugye 2016-17-ből, amikor eljöttek Toszkánából felújítani ezeket a mozaikokat, akkor a Krisztus arc egyre világosabban mutatkozott meg a történelemben. Ez egy csoda, hogy eleve úgy próbálták ábrázolni az ószövetségi atyákat, hogy egyre inkább Krisztus arcúvá válnak. Vagyis ez egy szép üzenet, hogy miközben várakozik a világ, egyre inkább beteljesedik az emberiség történetében is maga a Krisztus arcúság. És hát ez az utolsó kép, és ez a kép pedig maga a születés barlangja, de nem úgy található ez a barlang, ahogyan mi ezt elképzeljük, ahogyan az előbb láttuk, hanem a csillag felől tágul ki a barlang felé, vagyis olyan, mintha a gyermek nézne egy kicsit a barlangra. És hát valahol ezzel is szeretném lekerekíteni a mondani valómat, hogy a gyermek valóban, aki megszületik, az valóban ránk néz. Valóban örül nekünk. Valóban érezhető az az életöröm és az a vitalitás, ami megmutatkozik az Istenben minden korszakban, hogy itt vagyok, vegyetek észre, vagy vegyetek ölbe, vagy neveljetek föl, mert igazából vivel ezen múlik az én életben maradásom. Lehetne még folytatni tovább az utat Egyiptom felé, hozzáteszem, mert hogy a gyermek nem maradna életben, hogyha a szülők nem követnék az Istennek a tanítását. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy József álmában intés kap, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, mert ugye a gyermek életére fognak törni. Így ő fogja magát, és akkor gyorsan el is megy, még azon az éjszakán Egyiptomba. Tehát ha kezedbe veszed, ha odafigyelsz az Istenre, ha táplálod, ha fölneveled, akkor egy felnőtt Krisztus képet fogsz majd kapni. És ez lesz majd január 6-a. Ezért a keleti egyházban az úrjelenésnek az ünnepe, még mielőtt egyébként a 4. században kialakult volna a karácsonynak az ünnepe, ami egy pogány ünnepet szorított ki, ugye itt a fénynek, illetve a sötétségnek a misztikumával játszott a pogány világ. A 4. században ezt szinte megkeresztelik ezt az ünnepet, a világ világossága jön, ami felváltja ezt a pogány ünnepet, de a keleti egyházban addig, az első 4 századig is, de azóta is természetesen, az úrjelenésnek, a vízkeresztnek az ünnepe volt az első, amit használtak, vagyis ez azt jelenti, hogy megjelenik nyilvánosan az Úr. Ekkor ünnepelték azt, hogy a világ megváltója megszületik, megjelenik és tudatosan beleáll abban a történetbe, amit maga az Isten is elgondolt, az Atya is elgondolt róla.
Most Bán Jónás atyának, a kárpátaljai ferences misszió vezetőjének legutóbbi szentbeszédét hallgathatják meg, aki a nevetlen falui római katolikus templomban mondta el lelki gondolatait.
Kedves testvérek, gyertya szentelő boldogasszony ünnepe van, gyertya és a fény világosság Jézus miatt, azért ő a világ világossága, ahogy énekeltük még a Szentmise kezdő énekében is. Ha megnézzük azokat az ünnepeket, néhányat kiemelve az egyházi évből, amikor azok olyan helyzeteket ünneplünk, amikor úgy Jézussal találkozunk, persze mindig azt ünnepeljük, hogy vele találkozunk minden szentmisében, de amikor a liturgiának az imádsága is e köré, a találkozás köré épülnek, akkor látjuk, hogy mindig ott van a fény és a világosság. Már adventben, amikor csak arra készülünk, hogy majd jön, már akkor gyertyákat gyújtunk. Mert az igazi fényt, az igazi világosságot, a világ világosságát keressük. Mert az ő fényében látjuk az igazi fényt. És amikor megérkezik közén karácsony estén, akkor már az adventi koszorúknak ez a gyenge kis halovány fénye már kevés ahhoz, hogy fölismerjük őt, a világ világosságát, hanem ő maga mutatja meg. Ő maga a világosság, akit a sötétség nem ismer és nem fogad el, ahogy karácsonykor olvassuk Szent János evangéliumának prológusát. Aztán itt vagyunk 40 nappal Jézus születése után, megint gyertya a kezünkben, megint fény, kinyilvánítja magát az Isten fia, megjelenik a nép előtt, aztán húsvét éjszaka. Nagy szombat este azzal kezdjük a szertartást, hogy megáldjuk, meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, pap vagy diakonus belép fel a sötét templomba, és mondja, hogy Krisztus világossága. Aztán majd pünkösd, amikor ezt a fényt és a világosságot mi magunk is megkapjuk, tűznyelvek ereszkedtek le az apostolokra, mint egy tűznyelvek, a Szentlélek által járta, föltüzesítette őket. A fény, a világosság tűzformájában. És a mai olvasmányban is erről a tűzről hallhattunk. Az Isten fény, világosság és tűz jelenlétében is jelen van. Megmutatja magát. Nagyon szeretem Malakiás próféta könyvéből az Istenről ezt a képet, ahogy a Malakiás beszél róla. Eljön majd az Úr, akit kerestek. Olyan lesz, mint a olvasztó tüze. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Szép számomra ez a kép. Az Isten, mint egy ezüst aranyműves, aki megtisztítja a népet. Aki fölhevíti azt az aranyat, azt az ezüstöt, arra a hőfokra, hogy mindaz, ami benne van, és nem odaillő, az égjen ki belőle. És látom, hogy mindannyiunk életét az Isten sokszor fölhevíti. És hogyha engedünk Isten kezének ilyentén érintéséhez, akkor megtisztulhatunk. Kiéghet az életünkből mindaz a szemét, mindaz a szenny, mindaz a bűn, ami nem tartozik oda. Mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. De nem csak mi tisztulunk meg, hanem az ezüst olvasztó és tisztító mester is belekerül ebbe. Gondoljunk csak arra, főleg háziasszonyok, ha valaki egy kicsit leforrázza magát, megégeti magát a konyhában, néhány napig heg van a kezén, bekötözi, de ez elmúlik. Hát mert a víz a 100 fokosra melegszik föl. Ha már valami más készül, amit olajban süt az ember, az olaj 200 fokig melegszik föl. De az ezüst sok 100 fokig melegszik föl. Ha abból az emberre rácsöppen, ráfröccsen valami, az nem csak olyan, mint a víz, az beleég. Az maradandó sebet okoz az ember kezén. Vagy ahova fröccsen. És ha maradok ennél a képnél, hogy az Isten fia, az ezüst olvasztó és tisztító mester, miközben megtisztít bennünket, ő maga válik sebzetté. Ő maga lesz az, aki miközben bennünket tisztít és megújít és értékessé tesz, ő maga válik sebb hordozóvá. És már a testvérek is jól értik a párhuzamot, hogy igen, az Isten fia, aki értünk vált sebzetté, szegekkel átütve, lándzsával megnyitva oldala, szegekkel átütve keze. Az Isten ennyire szeret minket, hogy megtisztít. Hogy az életünk az ne folyjon el. Az életnek a zsákutcái között. Ne tévelyegjünk itt a földön. Azt hallottuk ma a Szentleckében zsidókhoz írt levélből. Jézus részt vállal mindenből. Halálával legyőzte azt, aki a halálon uralkodik. Tudnélik a sátánt. Hogy felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Nem csak sebzetté válik Jézus, hanem meg is hal értünk. És ezért mi már másként nézhetünk a halálra. De az ördög azon ügyeskedik, ha már a bűn által megszerzett magának minket, mert mi is bűnelkövetők vagyunk, és a bűn zsoldja a halál, hogy megtartson ebben a rabszolgaságban, félelemben. Talán azt gondoljuk sokszor magunkban, hogy de én nem félek a haláltól. Hát, amíg az ember a küszöbéig nem jut el, addig biztos mond ilyeneket. Ha az emberben talán mély hit van, hisz az örök életben, segíthet átlépni ezen a nehéz kapun. De mit jelent az, hogy a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett? És itt mondhatjuk, hogy de hát én nem vagyok rabszolga, biztos? Mit jelent itt a haláltól való félelem? A halál, mint az élet végessége. És ha valami véges, akkor lecsúszhatok róla. Akkor kimaradhatok belőle. Én azt gondolom, hogy ez a fajta rabszolgaság, ez az életnek, a földi életnek, a mulandó életnek a szolgasága. Amikor mindent azért teszek, hogy ebbe az életbe akarok belepréselni mindent. Itt akarok hosszan élni, és ezért megteszek mindent. Itt akarok egészségesen élni. Itt akarok jól élni. Itt nem akarok lemaradni semmiről. És akkor szép lassan az ember élete, amikor csak erre az életre fókuszál, akkor bizony igaza van a zsidókhoz írt levél szerzőjének, aki azt mondja, a haláltól, vagyis az élet végességétől való félelem egész életükre rabszolgává tett. Ennek az életnek, a földi életnek leszek, a magam földi életének a rabszolgája. Mindent ide akarok belepréselni. Semmiről nem akarok lemaradni. És az ember olyan nehezen tanul megveszíteni. Pedig azt gondolom, mikor az életünk része lesz, hogy tudok már veszíteni, tudok már elengedni dolgokat, akkor fogjuk tudni az életet szabadabban élni. Sokkal kevesebb lesz a szorongás, a veszteségtől való szorongás. Mert én magam engedek el dolgokat. Nem csak azért, mert belátom, hogy most már úgy sem sikerülhet, persze ez is segíthet az életben, de amikor magam adom oda az életemnek a lehetőségeit és a dolgait. Amikor nem ettől az élettől várom azt, hogy az én életem az beteljesedjen és egészé váljon. Hanem majd jön valaki, akinek az ígéretének a teljesülése majd teljessé teszi az életemet. Isten megígért, hogy örök életet ad. És ennek az örök életnek a reményével élem végig az életemet. Akkor fölszabadulok a földi életnek az örömére. Mert nem itt teljesül be. Mert nem itt válik egészé az élet. A mai evangéliumban az Aksimeon, aki egy ígéretnek a fényébe élte az életét. A Szentlélektől kinyilatkoztatást kapott, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja a messiást. És amikor idős már, aggasztjám, akkor jön el számára ez a teljesség. És nem mondja azt, hogy jól megvárakoztattál engem, uram, hanem avval az örömmel veszi a kezébe a gyermeket, hogy most már elbocsátott szolgádat. Most már láttam azt, aki érdemes élni. Láttam azt, aki teljessé teszi az életet. Láttam azt, hogy a te ígéreted beteljesedik. És nem látta még Jézus csodákat tenni, nem hallotta még őt beszélni, csak egy rugdalózó kicsin gyerekként vette a kezébe. Most már elbocsátott szolgálat, uram. Amit ígértél, beteljesedett. És az ember, amikor fölfedezi az életében is, hogy Isten beteljesíti a maga ígéretét, akkor rámeri bízni önmagát, a holnapját is erre az Istenre. Persze sokszor segít az, amikor vissza tudunk nézni, és az életünket úgy tudjuk nézni, hogy Isten gondviselése átszőtte az életünket. Sok-sok alkalommal segített, mellettem volt. Ha tegnap előtt velem volt, akkor ma is velem van, és holnap is velem lesz. És az ember ennek a reménynek a tekintetével tudja nézni a saját életét, akkor teljessé válik. Nem az álmai beteljesülése által, nem a vágyainak a kiteljesedésével, hanem azáltal, hogy Isten az ő maga ígéretét véghez viszi. Kérjük az Isten fiát ki, ezüstolvasztó és tisztító mester módjára minket tisztít, a mi életünket teszi értékessé, és közben ő maga is sebzetté válik. Tanítson bennünket arra az életre, amit ő hozott közénk. Annak az életnek a vágyakozása, az örök életnek a vágyakozására, hogy ott fog beteljesedni minden. Hát, ha ez erőt ad ahhoz, hogy itt a földön nagyobb szívvel, nagyobb békével, türelemmel és szeretettel tudjunk Isten miatt veszíteni. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk Boronkai József atyának, a miskolcavasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését a Szentföldről, és bemutattuk Bá Jónás atyának, a kárpátaljai ferences misszió vezetőjének legutóbbi szentbeszédét is. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Érincs meg, vigasztalj Istenünk, őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván
irgalmazd, gyógyítsd meg fájdalmas sebe.
A sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván.
Thank you.
te is oltalmazd országunk szent atyánk. Oldozz fel és hallgasd meg őszinte kérdés.